İTON Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Csernátonra kalauzoljuk Önöket. A település községközpont Alsó és Felső Csernáton egyesítéséből jött létre. Kézdivásárhelytől 9 kilométerre délnyugati irányban a Csernáton patak két oldalán fekszik. Határában az Aranyoshegyen kőkorszaki telep a hegyes nevű helyen sáncokkal megerősített vaskori földvár volt. 1332-ben Kuroakun néven említik. A falut 1658-ban a török égette fel, 1719-ben Pest is pusztított, 1836-ban és 1853-ban újabb tűzvész volt. 1848. május 30-án itt hirdették meg Háromszék küldöttei a névfelkelést. A településen számos nemesi udvarház található. Az 1831-ben épített Damokos udvarházban van az 1973-ban nyitott Haszman Pál Múzeum. 1881-ben itt szállt meg Jókai Mór, aki az 1882-ben megjelent Damokosok című regényében írta meg az így gyűjtött élményanyagot.
Csernáton egy olyan adottsággal rendelkezik, ahol nagyon jó termőföldek vannak.
Legtöbb problémát az állattartó és a növénytermesztő gazdák közötti konfliktusok generálják.
95%-ban állandó a tanári közösség, tehát mind címzetes kollégákkal dolgozunk.
Elég sok írólvasó találkozunk.
És jó állapotban van ez a 11 nemesi udvarház.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Rákosi Árpád vagyok, Csernáton község polgármestere.
Régóta vezeti ezt a községet?
2020. október 27-től vagyok, akkor volt a beiktatásom.
Akkor úgymond még friss itt a hivatalban, de gondolom, hogy most már lassan a mandátum végére szokja ezt a fajta munkát is.
Igen, ez egy új kihívás volt a számomra, hogy polgármesternek jelentkeztem, függetlenként nyertem ezt a választást. Nem volt előtte semmi politikai életem, úgymond nem voltam benne a közéletben, függetlenként indultam és nyertem meg ezt a választást. Igen, teljesen új volt ez a szakma nekem, sok buktatóval, meg kezdési nehézségekkel, de úgy gondolom, hogy most már összeszoktam kollégákkal, a munkahely szépségével, úgyhogy dolgozgatunk minden nap.
Ha függetlenként nyeri meg az ember ezt a megtisztelő címet, vagy ezt a nehéz pozíciót, akkor azt jelenti, hogy a közösség a háta mögött van. Ezt érezte az elmúlt időszakban is, amióta elfoglalt ezt a széket, hogy ön mellé állnak, ha valami jó ötlete van?
Igen, így látom, hogy az emberek az oldalamon voltak már az első perctől, és ma is érzem az ő támogatásukat. Próbálok és igyekezek azon munkálkodni, hogy mindenkinek a legjobb legyen.
Mi motivál egy embert, hogy csak úgy belekóstoljon ebbe az életformába is? Mert bizonyára volt élet ezelőtt is, és ott is érvényesült, és jól végezte a dolgát.
Ugye Csernáton egy olyan helyzetben van, ahol a rendszerváltás óta végig egy polgármesterünk volt. 2017-ig. Akkor lemondott a volt polgármester és az alpolgármester úr vette át ideiglenesen a vezetést. Hogy mi motivált? Hát először is láttam hiányosságokat, amiket másképpen láttam volna, vagy másképpen gondoltam volna el. Ez motivált. Azon kívül viszont az embereknek a biztatása, hogy próbáljam meg. És azért függetlenként, mert nem is voltam igazából felkérve egyik párt részéről sem, de nem is szerettem volna valamilyen pártnak a színeibe indulni. Ez a felfogásom és az elképzelésem volt, hogy egyedül megmérettetem magamat. Még csak tanácsosi székre sem pályáztam, gondolván, hogy ha sikerül jó, akkor egyből a mélyvízbe, ha pedig nem, akkor folytatom ott az életemet tovább, ahol eddig csináltam.
Csak fennáll a veszély, akkor mindig ellenszélbe kell dolgozni.
Igen, majd. Igen van, de én hívő keresztény embernek vallom magamot, és tudom, hogy az, aki ide helyezett engemet, az felette áll mindeneknek.
Ez alatt a rövid időszak alatt milyen ötletét próbálja megvalósítani, vagy mit kezdtek el? Mert bizonyára maradtak örökségbe is munkálatok, amit be kellett fejezni.
Igen, hát volt több projekt, ami befejeződött az elmúlt időszakban. Iskola felújítás, óvoda felújítás, szennyvízcsatorna hálózat, ami éppen most van a befejező fázisban, elég nagy szakaszon most sikerült lefektetni egy csatornarendszert. Jelen pillanatban alsó Csernátont különvéve szinte 99%-ban megvan a csatornázás, felső Csernátonban is egy 60-70% most ezzel az új munkaalattal meg lesz. Az ivóvíz hálózatunk az teljes faluban megvan, viszont a víz minőségével problémák vannak, és ez a jövőbeli tervünk, hogy jobb minőségű vizet szolgáltatni az embereknek.
Jelen pillanatban a vizet honnan kapják?
Jelen pillanatban saját befogásunk az erdőrő források, meg patakvíz van befogva, ami sajnos felszíni víz és nem minőségi víz. Esőzések alkalmával megzavarodik, nem lehet tisztítani, hogy tökéletes legyen. Ha beszélhetünk a jövőről, a jövő tervekről, akkor az Angers-Salini-ban van egy elég szép összeg, amit megnyertünk. Jelenleg a dokumentációt, meg a terveket készítsük, mély kutakot szeretnénk fúrni, aminek már meg is csináltuk a próbafurásokat, egy új víztárolót, és akkor az új rendszert a régivel összecsatolni, hogy mély kutakból szeretnénk nyerni az ivóvizet.
Amikor olyannal szembesülnek, hogy a kormány gondol egyet, és egyik napra a másikra befagyasztja a forrásokat, akkor hogy lehet itt tervezni? Vagy hogyha van pénzem, akkor se költhetem el, mert valaki azt mondja, hogy na-na, az nem szabad. Ilyenkor mi a helyzet?
Hát ilyenkor egy kicsit ugye az ember stagnáló helyzetbe teszi magát, és reménykedik, hogy lesz jobb is.
Igen, de a lakosságtól megkapja, hogy nem ezt ígérte a polgármester, azt mondta, hogy meg lesz arra. Hiába jön, hogy de a kormány másképp gondolja. Akkor folyamatos magyarázkodásba kerül.
Igen, arra vigyázok mindig, hogy ne legyenek meggondolatlan ígéreteim. Tehát a választáskor sem ígértem nagy dolgokat. Itt nőttem fel, itt éltem a faluban, és ismertek az emberek, és úgy gondolom, hogy ez volt az egyik dolog az, amiért rám szavaztak. Nem egy idegen voltam, itt éltem a faluban, majdnem egész életemet, úgyhogy ismertek az emberek.
Csernáton a községközpont, de valójában ez a falu két falu. Alsó Csernáton és Felső Csernáton. Az emberek azért úgy büszkén megjegyzik, hogyha valaki csernátonozna, hogy én Felső Csernátoni vagyok, vagy Alsó Csernátoni vagyok. De ide tartozik még két település is.
Igen, Albis és Sikafalva, ez a két kis település, ami még hozzánk tartozik. Hát a két kis faluban körülbelül 700 lakó van, Csernáton viszont 3300 körül van, most plusz-minusz 1-2. Igyekezünk, hogy ott is csináljunk fejlesztéseket, tehát ez a szennyvízcsatornázás, ami most folyt az elmúlt évben, ez kiterjedt Albisra is, egy 50% a falunak csatornázás alá lesz téve, tehát csatornázás fog működni. Az ivóvízhálózatokat is próbáljuk. Jelenleg hivatalos ivóvízhálózat egyik faluban sincs, de igyekszünk és szeretnénk ott is fejlesztéseket csinálni. Albis, ő egy picit előtérben van, már nagyobb is, meg ugye már korábban volt egy terv, hogy vízhálózatot képítsünk. Sajnos a próbafuráskor, ahova kut volt tervezve, nem volt ivóvíz mennyiség, meg minőség, főleg mennyiség. Úgyhogy egy picit átszabtuk a terveket, és most a legújabb verzió az, hogy Csernátonban, ha meg lesz a nagy vízhálózat, akkor innen fogjuk átvezetni a kezelt vizet Albisba is. Ez egy 4 kilométeres útszakasz, amin egy vezetéket fogunk lehelyezni.
Ahogy végig sétáltam itt Csernátonban, nagyon sok vállalkozást látok. Mernek vállalkozni az emberek?
Csernáton egy olyan adottsággal rendelkezik, ahol nagyon jó termőföldek vannak. Ha sorba vesszük a házat, szinte mindenütt valamilyen mezőgazdasági tevékenység folyik. A burgonya termesztés az régi hagyomány, meg szakosodtak erre az emberek, és nagyon sokan vállalkoztak, sőt, egész nagy vállalkozók is vannak a faluban, akik mezőgazdasággal foglalkoznak. Azon kívül is vannak más vállalkozások is, asztalos műhely, meg gáter, fűrészárut készítő műhely, meg panziók, több üzlet is van a faluban, úgyhogy nem kell eljárni, vásárolni is, helyben meg lehet oldani azt is.
Emberek dolgoznak a városokban, meg közel van Kézdivásárhely is, aránylag Sepsiszentgyörgy is.
Igen, hát Kézdivásárhelyen többen is dolgoznak. Készülhagyárak, ugye ott mindig is a női munkárőt elszívta, tehát oda járnak. Nem épp olyan sokan, régebb még többen voltak, de ott is ugye leépítések voltak. Rétyen van ez a fafeldolgozó üzem, oda is járnak jó páron, egy egész busznyi embert látok, hogy reggel este mennek oda, úgyhogy oda járnak inkább többen.
Külföldi munkában gondolkodik valaki? Vendégmunkásként időszakosan esetleg külföldön dolgozna?
Van eset, igen, és a fiataloknak egy része jár. Van, aki rendszeresen, van, aki időszakosan egy-két hónapra, vagy van olyan is, aki hosszabb időszakon is külföldön dolgozik.
Volt, akit elveszítettek? Mert annyira megtetszett a külföldi élet.
Biztos van, de nem túl sok elenyésző. Viszont büszkék vagyunk arra, hogy van holland lakónk is, Hollandiából ide telepedett személy, meg Mexikóból, meg más országból is, Európából. Lengyelt is tudok, aki ide jött. Magyarországról többen is telepedtek ide.
Házasság útján vagy vásároltak telkeket?
Házasság útján leginkább.
Sok a fiatal?
Igen, nemrég kértem le az iskolától, hogy jelenleg hány tanulónk van, óvodás, meg egy 8 osztályban tanulók, 440 gyerek van a 4 településen. Ez egy 8 osztályosok, azon kívül fiatalság is van. Nem túl sokan, de 17-en talán 18 évesek.
Milyen jövő vár Csernátonra? Beszélgetnek-e időnként, hogy ha már meglesznek, mit tudom, a beruházások, akkor gondolkodnak munkahelyteremtésbe, vagy valami olyasmibe, ami még inkább itthon tartaná a fiatalságot, vagy a lakosságot?
Ugye erre nehéz válaszolni. Mind önkormányzat, nem tudom pontosan, hogy milyen vállalkozások fognak elindulni a közeljövőbe, de én, mint polgármester, mindenképpen támogatok minden vállalkozást, aki munkahelyet teremt a községünkbe.
Fakolt Pál Attila vagyok, a Csernátoni Polgármesteri Hivatal gazda előjárója, tehát a mezőgazdasági irodának az alkalmazottja, és azon kívül én irányítom a községben a néptánccal kapcsolatos mozgalmat, valamint az ifjúsági életet egy egyesületen keresztül.
Melyiket könnyebb végezni? Hol van kevesebb konfliktus az ügyfelekkel?
Természetesen az irodai munka, tehát a hivatalon belüli munka az, ami akár összetűzésekbe viheti az embert a lakossággal. A másik az egy önszorgalmú munka, tehát azt az ember azért csinálja, mert szereti, azt úgy próbálja az ember alakítani, hogy ott azért nem nézeteltérésekről szóljon a történet, hanem inkább építő jelleggel hasznos dolgot csináljunk a közösség részére.
Nagyon sok a gazdálkodó itt Csernátonban. Milyen problémákkal fordulnak önökhöz?
Legtöbb problémát az állattartó és a növénytermesztő gazdák közötti konfliktusok generálják. Kéz a kézben kellene menjen, de hogy ez a gyakorlatban ugye nem így vetül ki. A legtöbb problémát ezek generálják, de ugyanúgy a tulajdonjoggal kapcsolatos viták is vannak, amelyikek problémákat okoznak. Ezeket megpróbáljuk a helyén kezelni, és általában megkeresni azt a középutat, ami mindkét fél részére járható.
Itt a birtokba helyezés nagyjából megtörtént, vagy még mindig vannak ilyen problémás esetek?
Csernáton község ebben a helyzetben elég jól áll, tehát a tulajdonosok körülbelül 90-95%-ára a területeknek birtokba helyezések megtörténtek. A község összterületének kevés hányada az, amelyiknek nincsen a tulajdonosa meghatározva, vagy ne lenne rá birtoklevél, tehát már tulajdonjogot igazoló akta kiállítva.
Itt divat az, hogy azok az idősebb gazdálkodók, akik már nem tudják megművelni a földjeiket, bérbe adják, vagy egy fiatalabb gazda nagyobb területet dolgoz meg?
Igen, tehát ez a tendencia ugye már egy jó ideje teret nyer, tehát azok az idős háztáji gazdaságok, amelyek úgymond csak saját maguknak megtermelték a betevő falatot, azok egyre inkább hanyatlóban vannak, maga a világváltozásai idézik szerintem ezt elő. A községben van több nagy mezőgazdasággal foglalkozó cég, és azon kívül van egy csomó fiatal gazda, aki ilyen engedélyezett fizikai személy, vagy családi, vagy entreprendere individuál, szép magyarosan címszó alatt csinált magának gazdaságot, és igen, a többi tulajdonos, akik kisebb területeken gazdálkodnak, azok bérbe szokták adni a területeiket most már ezeknek a cégformáknak, és azoknak van a nagyobb volumenű mezőgazdasági tevékenysége a községben.
Hogy végigjártam itt a településen, hát látom, a krumplizsákok ki vannak téve a kapuba, bizonyára az a reklám, hogy lehet itt vásárolni krumplit. Értékesítési gondjaik vannak? Jönnek ilyen panasszal, hogy mi megtermeljük, gyönyörű szép a termékünk, de majd tavasszal kidobjuk a szemétre.
Hogy őszinte legyek, erre nem igen van precedens. Tényleg ki vannak téve a kapukra a zsákok, a telefonszámok, a hasonlók. Azért általában a kereslet megvan. Ezek, akikről az előbb beszéltünk, a cégformáknak, azoknak már megvannak az értékesítési csatornáik, és a magángazdák, a kisebb gazdák, azok pedig ezen az úton azt a kevés mennyiséget, amennyit megtermelnek, azt tudják értékesíteni a legtöbb esetben. De arra is van példa, hogy valamelyik vállalkozónak a segítségével szereznek kuncsaftokat, mert például, hogyha a vállalkozó már kimerítette a készleteit, akkor sokszor van az, hogy az ismeretségi köréből akkor valakinek a termékét beajánlja egy felvásárlónak vagy hasonló, úgyhogy ilyen problémákkal nem szoktak jönni hozzánk a gazdák.
Alpár, amikor nem tanácsokat osztogat, vagy problémát próbál megoldani itt a hivatalban, akkor a kellemesebb részével foglalkozik, táncot tanít. Kiknek és mit?
Én tulajdonképpen városon nőttem fel, csernátoni felmenőim vannak, és úgy költöztünk haza ide a falura. A községben akkor, amikor én haza költöztem, működött akkor már iskolás gyermektánccsoport, tehát az iskola keretén belül meg volt szervezve a táncoktatás. Akkor vettünk át egy generációt Gere Csaba barátommal, aki ugyancsak nem csernátoni, de csernátoni felmenőkkel rendelkezik, amiből formálódott egy nagyon jó, egy ütőképes ifjúsági néptánccsoport, aminek volt egy olyan 5-6 éves komoly tevékenységet, eredményeket tudtunk felmutatni, egészen ügyesek voltunk, hanem az volt a probléma, hogy időközben érkezett a Covid, és a Covid időszak ugye leállította az egész tevékenységet, és az a generáció, aki akkor megvolt magként, az még bizonyos ideig működött, de utólag elmentek a fiatalok egyetemre, megházasodtak, munkahelyet kaptak, hasonló, ellehetetlenítette annak az ifjúsági táncsoportnak a működését, olyan szinten, hogy nem volt ember, tehát elfogyott a táncosunk. Folyamatosan működött az iskolás néptánccsoport, tehát az soha nem állt meg, a Covid időszakot leszámítva, az sohasem szünetelt, de abból kifolyólag, hogy akkor volt egy rés, így nem volt utánpótlásunk, és a Covid lecsengésével újraindítottuk az iskolás néptánc oktatást és a néptáncos tevékenységet, mert ez nem csak az oktatásról szól, mert próbálunk táncházakat szervezni a gyerekeknek, különböző népi hagyományokkal kapcsolatos egyéb tevékenységeket is a táncpróbákon kívül, tehát egy egész komplex dolgot próbálunk ebből kihozni. De hogy most jelenleg tánccsoportunk az iskolás korosztályban működik itt a faluba, heti egy alkalommal van táncóra, egy sepsiszentgyörgyi hivatásos táncoktató, már nem csak néptánccal foglalkozik, Kocsis Hunor Tibor személyében foglalkozik a gyerekeknek az oktatásával. Tehát én most jelenleg a csernátoni néptánc mozgalomnak inkább csak a szervezője vagyok, tehát én a helyi gyerekeket jelenleg most nem oktatom. Én úgy éreztem, hogy tanácsosabb egy szakmai kéznek a kezébe adni magát a táncoktatást. Tehát jelenleg két korosztályban, kisiskolás és gimnazista korosztályban van tánccsoportunk. Amióta újra beindult az élet, azóta egészen jól alakulnak a dolgok. Több fesztiválon vettünk részt, ugye, tehát a Perkői Fesztivál az, ami itt ennek a részének, Erdélynek a legnagyobb találkozási pontja a néptánccsoportoknak. Azon vettünk részt a Kézdivásárhelyi Sokadalmi Néptánc Találkozón Gelencén. Akkor nemrég volt a Sepsiszentgyörgyi Népzene Néptánc Találkozó, azon is megmutatkoztunk, tehát vagy 5-6 ilyen találkozási alkalmakon vagy fellépési alkalmakon tudtuk a gyerekeket elvinni nyáron. Úgy érzem, hogy jó úton halad ez a tevékenység. Azt hiszem, hogy ha ez így fog tovább haladni, akkor megint el fogjuk érni azt, hogy 3-4 év múlva megint lesz egy ügyes, ütőképes ifjúsági tánccsoportunk, mint amilyen volt az előző.
Említette Alpár, hogy most már nem oktatja a gyerekeket táncra, mert az lett volna a kérdésem, hogy a feleség hogy tolerálja, mert házas emberrel beszélgetek, fiatal házas emberrel, vagy a feleség is ilyen táncszerető, népi értékkedvelő?
A mi esetünkben így van, tehát a feleségem is a gyerekek születéséig aktív néptáncos volt, tehát a Kézi-Szentlélek-i Perkőt Néptánc Együttesnek vagyunk a tagjai, én még most is jelenleg is, ő pedig a gyerekek születéséig ő is aktív néptáncos volt, tehát ebből a közegből való a párom is, természetesen ő ezt szereti és támogatja, tehát hogy ilyen szinten ebből családon belüli konfliktus soha nem volt, mert hogy mind a kettőnknek szívügye hivatásként kell szerintem ezt felfogni, aki ezt szereti. Tehát a közösség szervezés, a közösség formálása a hagyományok mentén, az szerintem egy gyönyörű dolog. Azt, aki szereti, annak fel kell vállalni, mert ha nem, akkor tényleg, hogy csak a tévéből, vagy ha nem, csak videokazettákról fogjuk nézni ezeket a dolgokat, meséljük az unokáinknak, hogy volt ilyen is.
Most már évtizedekkel ezelőtt a fiatalok városra mentek, de Alpárék városiként idejöttek vidékre, és Csernátont választották. Mennyivel jobb ez az életforma, vagy mi volt a szempont, amikor azt mondták, hogy na jó, város biztos, hogy mozgalmasabb, de azért itt sem fogunk unatkozni?
Tulajdonképpen a mi esetünkben az úgy van, hogy városon születtem, én városon nőttem fel, vagy ott kezdődött az életem. Az azért, mert nekem a nagyszüleim mind a két oldalról, édesanyám, édesapám felől csernátoniak, tehát nekünk úgymond csernátoni gyökereink voltak. A szüleim beköltöztek, amikor megházasodtak városba, tehát ott találtak munkahelyet, és úgy kerültünk mi a városba, és mi tulajdonképpen visszajöttünk vidékre. A nagyszülői házba költöztek haza a szüleim elsősorban. Akkor én még ugye csak egyetemista voltam, úgy költöztem én velük együtt haza vidékre, de én azt mondom, hogy volt tapasztalatom megismerni mind a kettőt, én nem kifogásolom a városi életet sem, mert én nem éreztem magam rosszul. Kisváros, már Kézdivásárhely azért, az egy kisváros, tehát ott még nem beszélhetünk városi pezsgésről vagy hasonlóról, de én ott se éreztem magam rosszul, de azért vidéken élni az teljes mértékben más. Tehát itt a világnak a gyorsasága kicsivel másabb. Már a levegő is súlyosabb, de mégis jobban esik az embernek. Jó döntés volt, én azt mondom, elsősorban a szüleim részéről, hogy hazaköltöztek falura. Ha úgy alakult volna az életünk, hogy ők ott maradtak volna városon utólag, én azt mondom, hogy szerintem én úgyis valahol falun, tehát most nem biztos, hogy akár Csernáton, mert a párom ő nem csernátoni, de hogy én azt mondom, hogy mi például nem városi házaspárként éltük volna az életünket.
Hatalmas nagy település ez a Csernáton, hát van felső Csernáton része, meg alsó Csernáton része, itt mindenki mindenkit ismer? Mert azt nem mondom, hogy mindenki mindenkivel barát-e, de azért úgy többé-kevésbé tudnak egymásról, a fiatalok is, meg az idősebbek is?
Én azt mondom, hogy igen, eléggé nagy település vagy nagy község Csernáton, de azért még annyira nem, hogy az ember-ember közötti kapcsolatok annyira elhalványuljanak, hogy ne ismerjék egymást, vagy ne tudjanak egymásról. Az is igaz, hogy az idősebb emberek, úgymond nagyszüleink korosztálya, a fiatalokat inkább a formájáról ismeri meg, hogy körülbelül kinek lehet a gyereke, vagy hasonló, de azért mindenki tud mindenkiről. Úgy a faluban az emberek ismerik egymást, és tudják, hogy kit hol kell kezelni, vagy hogy ha elmegy az utcán, mindenki mindenkinek köszön most még. Ez ugye már megmutatja azt, hogy azért az emberek egy minimális kapcsolatban mindenki mindenkivel van.
Hosszú távra lehet tervezni itt Csernátonban?
Hát lehet és kell. Én azt mondom, hogy Csernáton jól áll Kovászna-megye viszonylatban, tehát én azt mondom, hogy egy élhető jó település, mindenhol van még javítani való, de ez ugye a világban mindig is így lesz, és így is van, tehát mindig minden lehet jobb, de nincsen okunk panaszra, tehát az alapvető közművelődési infrastruktúra úgymond már ki van alakítva, természetesen javítható, de létező, és az én véleményem szerint egy fiatal házaspárnak, vagy akár egy egyetülálló fiatalnak, aki a jövőjével tervez, annak vonzó tud lenni Csernáton.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you. Augusztus József vagyok, Csernáton község kultúrigazgatója és könyvtárosa.
Milyen a kulturális élet itt Csernátonban?
Lehetne jobb is, de az itt van olyan tevékenységünk, hogy nem kell szégyenkezzünk.
Soroljuk.
Nemzetközi disznóvágási fesztivál, ami tulajdonképpen a székelyföldi embereknek az egyik legpatinásabb kulturális tevékenysége. Minden benne van. Gasztronómiától az égnekig, minden. A dalcsoport az, amivel kezdeném. Pako András férfi dalcsoport, kb. 10 éve dolgozunk. Elértünk odáig, hogy most már szerkesztett műsorokat is csinálunk. Amit kiemelnék, az a jeles ünnepeknek a megünneplése, tehát március 15-ei műsor. Részt vettünk Gerincén, a gerincei férfi dalcsoportnak a szervezésében. Ezek a csoportok egy része úgy alakult, hogy megszerveztük a székelyföldi huszár és katonadal találkozókat, túl vagyunk a 7-en. 17 dalcsoporttal, 2 tanccsoporttal, szólistákkal, zenekarokkal, fúvózenekarokkal, és ennek a ösztönzésére közösség kezd kialakulni. A résztvevő csoportok 4 megyéből kerülnek ki, tehát Maros megyéből, Brassó, Hargita és Háromszék. Ezek most már közösséget kezdnek formálni. Elértük azt, hogy online műsorokat csinálunk. Jött ugye a pandémia, akkor rá voltunk kényszerülve, hogy ne hagyjuk el a 20-as katonadal találkozót, hogy megcsináljuk online brassói magyar adásnak köszönhetően, amelyiknek van egy 60 perces műsorablak az Erdélyi Magyar Televízióban. Köszönjük is meg együtt a Ferenc barátunknak az, hogy ilyen önzetlenül állt a rendezvényeink mellé, és nem csak a találkozó, hanem minden rendezvényünk mellé. Valamint Ferencről beszélgetünk. Még amit érdemes megemlíteni, a Bernadival közösen csináltunk egy trianoni emlékműsort. Ez Marosvásárhelyén volt többek között bemutatva. Volt egy rövidített változatunk, amely a Gecse utcai református templomba ment le, és a nagy műsor, a délutáni műsor. Én úgy vettem észre, hogy ez tulajdonképpen a marosvásárhelyi magyarságnak a nagyobb emlék központja, hogy úgy mondja. Ez a Bolyai téri unitárius templom Nagy László lelkész úrnak a meghívására voltunk ott, és nem vallottunk szégyen.
És amit említette, működik is egy könyvtár itt Csernátonban. Ez mennyire látogatott? Mert ma megint kuriózom egy-egy könyvtár.
Érdekes a tevékenységet, tehát nyári időszakban pang. Ahogy megkezdődik a mezei munka, akkor nagyon kevesen olvasnak. Jelen pillanatban aktív olvasunk. Olyan 120 és 150 személy, ennek körülbelül fele gyár még, fele pedig lenne felnőtt. Na most van olyan, amikor szólnak és kiviszem. Olyan olvasó van, akkor oda kivisszük a könyvet. Ami érdekes az, hogy sikerült felújítanunk a könyvtár állományt. Tehát ilyen 60-70%-ba felújítottuk a könyvtárnak az állományát. Ez nagyrészt vásárlásból és adományokból jött össze. Most is kaptunk elég szépen adományokat, és éppen most van lefolyásban Békés Csabáról egy mindegy 100 kötetes adománynak a beszállítását pályázta meg az adományozó. Lássuk, hogy sikerül egy pályázati pénzt kapni, mert akkor még a beszállítást is megoldja.
Ma mit olvasnak az emberek? Mi az az irány, ami fele érdeklődnek?
A legkeresettebb könyvek azok a szakácskönyvek. Tehát a gasztronómia az érdekli az embereket, de olvasnak mást is. Ami érdekes, az, hogy elég sok írólvasó találkozónk van. Amit még megemlítenék, az a felnőtt oktatás. Azzal hosszú évek óta foglalkozunk. Ebbe az évben szakács képzésünk volt egy brassói cégnek a jó voltából. Munkanélküli fiataloknak 2 csoportja végzett, és ezek a diplomán kívül még kaptak egy képzési pénzt is, elég szép összeget. Volt 2 felnőtt csoportunk munkahelyeseknek, és most megy az utolsó 2 csoport munkanélküli felnőtteknek, akik szintén diploma mellé kapnak egy képzési összeget is. Tehát ez is azért fontos, mert az embereknek lehetőséget ad valami újat tanuljanak meg. Ez a tanfolyam azért érdekes, hogy annyira komolyan vették a brassóiak, hogy konyhát béreltek Csernátonba, 2 napi gyakorlatot azt egy képzett szakács, akinek megvan a felnőtt képzéshez szükséges végzettsége is. Hozzák az alapanyagot, megfőzik, és közösen elfogyasszák.
Virág István, Csernátonban élek, és a Csernátoni iskolának vagyok az igazgatója.
Nevem Holland Attila, igazgatóhelyettes.
Milyen így dolgozni a Csernátoni iskolában?
Én azt kell mondjam, hogy jó. Ebben az iskolában tanultam egészen 8. osztályig. Ide is tértem vissza dolgozni, és most már a 7. éve, hogy igazgatói funkcióban próbáljuk a legjobbat megtenni ahhoz, hogy a oktatás a legjobb medérben történjen ebben a községben. Én elégedett vagyok. Itt tanulnak a gyermekeim is, és úgy gondolom, hogy a munkaközösség, aki itt segíti a munkát, arról csak jót mondhatunk.
Sok a gyerek?
Igen, község szintén nagyon sok gyerekünk van. Az idei tanévben 444 gyerek van, ez óvodától kezdve egészen 8. osztályig. Ebbe beletartozik 2 1-8 osztályos iskola Csernáton községében, plusz még Albis és Ikafalva, ahol 1-4 osztályosok vannak.
A tanári közösség az mennyire állandó? Vagy önök is küzdködnek azzal, hogy szeptemberben nem mindig tudjuk, hogy melyik katedrán kitanít majd?
95%-ban állandó a tanári közösség, tehát mind címzetes kollégákkal dolgozunk, és van vagy 5-6 kolléga, aki úgymond vagy visszakerül ide folytonossággal, vagy éppen változik az az illető személy. Viszont azt kell mondjam, hogy 100%-ban szakképzett tanárokkal dolgozunk, tényleg nincs egy olyan tantárgyunk, amit olyan kolléga tanítana, akinek nem az a végzettsége, és aminek külön örülünk az, hogy a tanári közösségnek több mint fele az helybéli, így az ingázást nem kell ők vállalják.
Akkor azt jelenti, hogy iskolán kívüli tevékenységet is tudnak szervezni a diákoknak?
Így van, tehát vannak olyan események, amit a kollégák szívesen felvállalnak és teszik, tehát beleértve a tantárgy versenyekre való felkészítést, vagy különböző megmérettetéseken való részvételt, de ugyanakkor kivesszük a részünket a különböző kulturális tevékenységekből, amik a faluban jelen vannak. Gondolok itt farsangi mulatságokra, gólyabál, karácsony előtt az adventi készülődés, tehát ezek azok a tevékenységek, amiket felvállalnak a kollégák. Ugye a faluban működő Hoszmann Pál Múzeum keretén belül is nagyon sok tevékenységen veszünk részt, úgy, mint résztvevők, de nagyon sokszor segítséget is nyújtnak a kollégák.
Milyen olimpiászokra, milyen megmérettetésre jut el a csernátoni iskolás?
Elemi osztályosokról beszélve, ők mindenféle magyar helyesírási, mesemondó, versmondó versenyeken, matematika versenyeken, tehát elemi osztályon ezek a gyakoribbak, anyanyelv és a matematika. Van ének, zene és rajz is náluk verseny, eljutnak megyei szintre is. 5-8 osztályban pedig a magyar anyanyelv, ahol jeleskednek a gyerekek, meg földrajz. Nem zárom ki a matematikát sem, mert elég jó eredményeket érnek el tantárgyversenyen matematikából megyei szinten, viszont földrajz vagy akár anyanyelvot országos szintű versenyekre is eljutottak, tehát megyei elsők lettek.
A szülők mennyire partnerek a munkában?
Vannak, akik sokkal jobban odafigyelnek a gyermekük fejlődésére. Ezek a szülők könnyebben elérhetők, és bármilyen kezdeményezésre, legyen az tanulmányi, vagy éppen kirándulásokról szó, elsőre jönnek és segítenek. És ugye vannak olyan szülők is, akik kevésbé követik a gyereküknek a fejlődését. De én úgy tapasztaltam az elmúlt években, hogy tényleg bármit szerveztünk az iskolában, soha nem volt üres a terem. Mindig ott voltak a szülők, és figyelemmel kísérték azt, hogy mit csinálnak a gyermekeik.
Két fiatal emberrel beszélgetek, a tiszteletet mennyire kapják meg a szülőktől? Mert az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy annyira felvilágosultak egyesek, és annyira liberálisak, hogy inkább tudják a jogaikat, mint a kötelességeiket. Tehát ezt tapasztalják-e, hogy esetleg egy korban idősebb olyan lekezelő, hogy na már nehogy megmondanák neki, hogy mi a jó a gyereknevelésében?
Azok a szülők, akinek a gyerekei itt tanulnak, azok minimum velem egy idősek, vagy annál idősebbek. A kolléga, ő Sepsiszentgyőr ringázik, ő félig meddig csernátoni, már nagyszüleim idevalósak voltak. Amivel én ugye a tisztelet címén meg kell küzdjem az, hogy nem tudnak az emberek különbséget tenni a tanári funkció, illetve a magánemberi funkció között, és akkor így úgymond baráti viszonyban vagyok én a szülőkkel. Én személy szerint nem tartottam soha fontosnak az, hogy valaki tanárként tekintsen, vagy éppen iskolaigazgatóként tekintsen rám. Viszont vannak olyan kollégák, akik úgymond kikövetedik a tiszteletet, és szerintem az is helyes. Nem tapasztaltam visszaélést viszont a szülők részéről. Bármilyen problémával kerestek minket itt meg az igazgató kollégával, mindig próbáltunk segíteni nekik, és ők ezen keresztül néznek most már minket. Mi olyan embereknek ismernek minket, akik a probléma megoldásban tudjuk a dolgunkat, és hogyha hozzánk fordulnak, akkor lesz annak eredménye.
Igen, visszatérve az igazgatóra és az én származásomra, azért érződött mindig is, amikor csak simán tanítottunk, nem voltunk még igazgatók, tehát abban a periódusban is nagyon látszott a különbség. különbség, hogy a helybéli pedagógusokkal egyféleképpen viszonyultak, inkább barátként vagy falustásként kezelték. Én laktam egy pár évet itten Csernátonban is, de mivel én születésileg kézivásárhelyi vagyok, tudják, hogy kinek vagyok a fia, kinek az unokája. Tehát egy kicsit több tiszteletet adnak meg néha nekem. Tehát látom, mikor bejön egy szülő, hogy szól Istvánhoz, hogy szólít meg engem. Ő tegezi, ha engem ismer, engem is tegez, de éppen annyira közeli viszonyban nem vagyunk, akkor mégis megtartja a tiszteletet. Azokra a szülőkre visszatérve, akik esetleg jobban tudják a mi dolgainkat. Néha akad olyan is, nem mondom, de ezt próbáljuk megbeszélni, tehát nem engedjük, hogy ebből probléma legyen, kicsúszon a kezünk közül, és az legyen, tényleg a szülő jobban tudja, mint mi, és azzal a szájízzel távozzon, hogy már pedig én megmondtam az iskola vezetőségének, és látszott, hogy nekik fogalmuk sincsen. Természetesen ez attól is függ, az ilyen típusú szülői hozzáállás, hogy én jobban tudom, mint a tanár, hogy az osztályfőnök, osztálytanító mennyire tartja a kapcsolatot a szülőkkel. Ha nap mint nap az információkról felvilágosítja a szülőket, bármilyen kérésük van a szülőknek, megbeszéljük együtt, és továbbítja a szülőknek, akkor nincsenek ilyen jellegű problémák. Tehát ez nagyon függ, hogy hogy kezeli a szülőket elsősorban az osztálytanító és osztályfőnek.
Minden csernátoni diák 8. osztály után tovább tanul? Vagy van arra példa, hogy most már megállnak a 8. osztálynál?
Azt kell mondjam, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. A tavalyi végzős diákjaink közül mindenki egy diákot leszámít, tanul tovább. Az egy pedig azért, mert ő már Górban ott volt, hogy neki már nem volt kötelező az oktatás. Ugye Romániában 16 éves korig kötelező az oktatás, és aki az fölött van, az már nem lehet kötelezni gyakorlatilag. Úgyhogy minden évben azt kell mondjam, hogy a diákjaink tovább tanulnak. Tehát akik elvégzik a 8. osztályt, vizsgáznak, utána pedig tovább tanulnak. És az arány 50-50%-ban mennek elméleti líciumban, illetve szakiskolai osztályokban.
Valamilyen felmérésük van, hogy mondjuk az elkövetkező 5-10 évben hogy alakul majd a gyerek létszám?
Ezt minden év elején főként az óvónőktől, a községben dolgozó 6 óvónőtől szoktuk megkérdezni, ők felmérik, hogy az elmúlt 1-2-3-4 évben a születési arány hogy alakult a faluban, a községben, és akkor az szerint a titkárnő segítségével felállítunk egy statisztikát, hogy tudjuk, hogy jövőbe hogyan fogunk állni, utána lesz-e probléma 2-3 év múlva, de van olyan is, hogy a kollégákat megbízzuk, tehát minden egyes pedagógust, hogy járjon le 50 vagy 100 házszámot, és írja fel a gyerekeket. Tudom is, én az utóbbi 15 évvel vagy 14 éve született gyerekek nevét, a legkisebbtől a legnagyobbig, és akkor abból is látjuk, hogy hogy alakul a gyerek, viszont maga az, hogy a jövőben hogy lesz, ez csak is az óvónők információja a legfontosabb.
Tehát jelen pillanatban 444 diákunk van községszinten. Ez a tavalyhoz képest 5 diákkal kevesebb. Ebből is látunk egy nagyon minimális csökkenés, jövőre viszont 10 diákkal lesz kevesebb ez a számhoz képest. Tehát sokkal több 8-os fog kimenni, mint amennyi előkészítős, illetve óvodába bekerülő gyermekünk lesz. Én azt tapasztalom, hogy az elmúlt 5 évben egy ilyen stagnálást láttunk a gyermeklétszámot illetően, egy enyhe csökkenő tendenciával, de ez ugye országos demográfiai probléma folyamat, ez alól mi sem vagyunk kivételek. Viszont nagyon örvendünk annak, hogy úgy alsó csenátom, mint felső csenátomban, minden osztályban megvan a kellő gyermeklétszám, tehát nem összevont osztályokban dolgozunk, hanem megvan minden osztályunk külön-külön. És a két kicsi faluban, Albisban és Ikafalván ott egy-egy szimultán oktatásban tanulnak a gyermekek.
Dimény Haszman Orsolya vagyok, Csernátomból.
Csernáton a kúriák települése is. Nagyon sok szépen felújított kúriát láthat, aki idejön.
A csernátoni kúriákról, kúriák világáról fontos elmondani, hogy valamikor még Orbán Balázs is, ugye itt mikor végigjárt, írt róla nagyon szépen a Székelyföld leírásában, és ott tényleg akkor egy másfajta építészet volt még itt a faluban, ezek a gyönyörű udvarházak igen kitűntek a kicsi székelyházak mellett, és ő ezt szépen megfogalmazza. A közel 500 kúriával számolhatunk azokban az időkben. Tehetős nemesi családok éltek itt, lehetne sorolni a Damokosokat, a Rápoltiakat, a Bernáldokat, a Cseh családot, Nánási családot. Olyan tehetős nemesi család birtokot szerzett itt, kúriát épített, akiknek nyilván az életformájuk meghatározza ennek a falunak a szellemiségét is. Mondjuk csak a viseletet. Ugye nagyon hamar polgárosodik itt a mi viseletünk, őrzünk régi viseletdarabokat a múzeum gyűjteményében, tehát ez is valahol egy kicsit a nemesi ruházathoz köthető. Na de hát mehetünk a nemesi kúriák könyvtáraiig egészen, tehát hoztak egyfajta műveltséget, kultúrát a közösségbe. Fontos arról is szólni, hogy ugye ezek a régi épületek pusztulnak az idő során is. Nyilván az elmúlt rendszer rányomta a bélyegét a kúriáink életére is, hiszen azokban az években is nagyon sokat elbontottak. Lehet éppen útba volt egy tömbház építésekor, de itt most nem csak Csernátonról beszélek, hanem beszélek más közösségekről is. Most Csernáton kúria szám szempontjából Bikfalva után jelentős helyen van. Bikfalván egy kicsit másfajta kúriák vannak, de ott szám szerint most több áll még. Nálunk 11 nemesi udvarházat még mindig megtekinthet az ide látogató. Legtöbbjük a Damokos családhoz köthető. Ők voltak a legnagyobb birtokon gazdálkodó nemesi család, és itt a múzeum szomszédságában, ugye a múzeum főépülete is Damokos kúria, Damokos Gyulának volt a családjának a kúriája, de itt egy karnyújtásnyira 5 Damokos kúriát is lehet megtekinteni. Most itt a környékünkön a többi kúria mind magánlakás. Nagy vonalakban ezek kívülről látogathatóak, de hogyha egy érdeklődő egyeztet a gazdákkal, akkor van mód arra is, hogy ezeket megmutassák belülről is, vagy az udvart. Volt is a Háromszéki Kúriás Egyesülettel egy közös programunk, amikor egy ilyen kúria sétát tartottunk. Több településen szokott ez mindig évente megismétlődni, és itt Csernáton is volt ennek, vagy 2 éve házigazdája, és akkor végigjártuk a kúriákat. Na most a főút mentén lehet indulni. A község tulajdonában van a Farkas Konnád kúria, ami évtizedekig iskolaként, óvodaként működött. Közösségi tér, közösségi ház, felújítva szépen meglátogatható akár az is. És akkor, hogyha ott a főút mentén jövünk tovább, még mielőtt feltérnénk balra a falu központ felé, a Bernáld kúria esik útba. Ez egy nagyon szép épület, a Bartók családnak a tulajdona, ők laknak benne, de ők is nagyon szívesen megmutatják az érdeklődőknek. És akkor aztán, ha felkanyarodik az ember a falu központ felé, akkor ott találja meg aztán a többi udvarházat a falu központjába, a Szilveszter Lajos könyvtár, az István Dániel kúriába működik. A polgármesteri hivatalunk Damokos Dénes kúriájába, ez is egy nagyon szép épület, barokkos vonalvezetése van. Most legtöbb kúriánk neoklasszicis stílus irányzatba épül újra. Erről annyit elmondanék csak, hogy ezt a vidéket is elég gyakran rázzák a földrengések, és dokumentáltan 1802-ben, 1809-ben voltak olyan nagy erősségű földrengések, mikor ezeket az épületeket is nagyon megrongálja. A mi kúriánk, tehát a múzeumnak az épülete, a Damokos Gyula kúria 1831-ben épül újra ebben a ma látható formájában. És hát az az időszak, amikor egyrészt hozta ez a stílus irányzat is, ugye, hogy akkor ebben a divatos építészeti stílusban építik újra, de hát hozza a szükségszerűség is, hogy megrongálódnak az épületek, és akkor újra kell építeni. A legtöbb kúriánk ez a klasszicista, neoklasszicista stílus jegyeket őrzi. De ahogy mondtam, barokkos, szép vonalvezetésű a Damokos Dénes Kúria polgármesteri hivatal épülete, empír stílus jegyeket őriz a Bernard Kúria. Hát mindenik tényleg a maga módján nagyon-nagyon szép, ott boltozott termei is vannak, annak valamikor ott katolikus imaházként is működött, hiszen a Bernard család katolikus hiten maradt, és akkor ott tartották a miséket.
Ezek a kúriák műemlékvédelem alatt állnak?
Mind műemléképületek, van amelyik A, van amelyik B kategóriás műemlék, ugye akik értik vagy tudják ezt, hogy mit jelent, azoknak mond ez valamit, azért említem, bizonyos védelmet nyilván ad ez az épületeknek. Ehhez azért kell az emberi hozzáállás is, de el kell mondani, hogy akik itt Csernátonban birtokolnak kúriát, azért mind odafigyelnek, és igyekeznek megfelelő módon ezeket megőrizni, rekonstruálni, restaurálni, kikérik a szakvéleményt, és jó állapotban vannak ezek az épületeink, hála Istennek, ami megmaradt, ez a 11 nemesi udvarház.
Olyan látogató érkezik-e, aki kimondottan a múzeum mellett a kúriákért jön? Tehát nem csak úgy, hogy benézünk, hogy elmondhassuk, hogy jártunk Csernátonban is.
Van nyilván olyan érdeklődő is, főként ugye, aki építészet iránt érdeklődik, annak ez egy kuriózum azért, ami itt van, és olyankor megvan a lehetőség, hogy legalább itt a környékbelieket megmutatjuk nekik, de hogyha valaki előre bejelentkezik, akkor ennek az említett kuria sétának a nyomán akár megszervezhető az is, hogy több udvarházba a családhoz bemenjen, és belülről is megnézze ezeket az épületeket. Tehát ha valaki ilyen érdeklődést tanúsít, az nyugodtan keressen meg minket, és tudunk segíteni abban, hogy bejárja ezeket a helyeket.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Csernátonban készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.